Ismeritek azokat a helyzeteket, amikor úgy tűnik, hogy minden csődöt mond. Amikor úgy tűnik, hogy semmi sem jön össze. Amikor minden optimizmusod ellenére reménytelennek tűnik a helyzet, amiben vagy. Az a kérdés, hogy honnan várható ilyenkor felüdülés? Amikor reménytelennek tűnik a helyzet, honnan jön igazi felüdülés és felfrissülés? És hogy lehetséges az, hogy miközben küzdünk az életünk különböző helyzeteivel, és sokszor reménytelen szituációkkal kell szembenéznünk, mindeközben Isten igéje rólunk, Isten gyermekeiről, az ő népéről, mégis úgy nyilatkozik, ahogyan olvastuk, hogy olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. Hogy miközben te lehet, hogy otthon egy végig dolgozott nap után fáradtan lerogysz az ágyra, és legszívesebben sírnál, hogy egy rosszul elsült kapcsolati nehézség miatt fogod a fejedet, hogy hogyan juthattunk idáig, és hogyan lesz ebből kiút, hogy amikor úgy érzed, hogy a házasságod a tönk szélén áll, és nem tudunk tovább menni, pedig annyira szeretnénk, és olyan jó lenne, hogyan lehetséges az, hogy mindeközben rólad és rólam, akik Isten népéhez tartozunk, Isten úgy nyilatkozik, hogy mi az ő népe olyan leszünk a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. És miközben ezeket a szavakat mondom, nyilvánvalóan megjelenik előttetek a harmatnak a képe, hogy milyen friss és üde tud lenni a friss harmatos fű. Megjelenik előttetek a fűre hulló zápor egy fullasztó, terhelt nyári, meleg nap után. Micsoda felfrissülést hoz az? Hogy lehetséges, hogy miközben harcoljuk a magunk harcait, mindeközben Isten mégis azt mondja rólunk, hogy ti vagytok azok, akik felüdülést fogtok hozni a népek számára. Úgyhogy a mai délelőttön azt a kérdést fogjuk körbejárni három pontban, hogy hogyan hoznak Isten gyermekei igazi felfrissülést a környezetük számára. Három kérdésről fogok szót ejteni, melyek így hangoznak majd. Megalkuvás nélkül képviseljük az igazságot, ezért tudunk felfrissülést hozni. Vonzóvá tesszük a menny erőforrásait, ezért tudunk felfrissülést hozni. És bemutatjuk a környezetünk számára Istent, mint végső, mindenek fölött álló megoldást. Hát ezért tudunk felfrissülést hozni a környezetünk számára. Nézzük akkor ezeket egyesével. Azért tudnak Isten gyermekei mindenkorban és minden körülmények között felfrissülést hozni a környezetük számára, mert megalkuvás nélkül képviseljük az igazságot. Megalkuvás nélkül maradéktalanul képviseljük Isten igazságát. És a következőkben minden egyes állítást egy-egy Mikeás próféta könyvéből származó igével szeretnék alátámasztani. Ezt mondja az Úr Mikeás 4:1-3-ban. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdan fog állni a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Isten népének az egyik jellemvonása, amely mindenkorban és minden körülmények között felfrissítő erővel hat a környezetére, az az, hogy azt mondja Isten, hogy az utolsó napokban az ő házának a hegye ki fog magaslani minden halom közül. Ez egy profécia, egy kijelentés a jövőre vonatkozóan. És szeretném nektek mondani, hogy ez a profécia itt, a napjainkban kezd el beteljesedni. És nincs semmi túlzás abban, amikor ezt mondom. A jeruzsálemi templom hegy nem lett magasabb, és nem is lesz magasabb a következő évszázadokban sem, ha még él annyit az emberiség. A profécia tehát arra vonatkozik, hogy még az emberek próbálnak maguknak különböző dombokat, halmokat, hegyeket építeni, hogy magasabbra és távolabbra lássanak, hogy legyen valamilyen kilátásuk a jövőre nézve, mindeközben Isten azt mondja, hogy összehasonlíthatatlanul alacsonyabbak maradnak ezek a dombok, halmok és hegyek az én házam hegyéhez képest. Amikor az emberek különböző megoldásokat keresnek és próbálják fürkészni a jövőt, akkor mindig alul fognak maradni Isten kijelentésével szemben. Miért mondom azt, hogy ez a profécia jó eséllyel és nagyon úgy tűnik, hogy a mi időnkben teljesedik be? Azért, mert Isten kiemelt jelentőséget tulajdonít ebben az igében az igazságnak. Márpedig, hogyha volt olyan kor ebben a történelemben, amikor az igazság alul maradt, hát akkor az most van. A posztmodern ember számára nem létezik ilyen, hogy igazság. Igazságok vannak, egyre több, szinte már megszámlálhatatlanul sok, és ezért az igazságnak a jelentősége feloldódik a sok-sok kicsi, mini, apró, saját igazságnak a végtelen tengerében. Hát mikor lenne szükség arra, hogy Isten gyermekei kitűzzék a zászlót, és azt mondják, hogy itt, Isten hegyén, ahol Isten közöttünk lakik, innen árad ki az igazság és az igaz tanítás. És ez nem valami elvont kérdéskör, az emberek vágynak az igazságra. Az igazság szilárdá tesz, az igazság stabilitást ad. Kérdezzetek meg bárkit, aki járt már bíróságon, hogy mennyire nagy szüksége van az igazságra, igaz? Óriási szükségünk van az igazságra, de nem is kell a bíróságig menni, hát elég arra gondolni, hogy mennyire rosszul esik az, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs igazad. Gondolj csak arra, amikor otthon kicsit összefeszültök a férjeddel vagy a feleségeddel. Vagy akinek nincs férje és felesége, akkor gondoljon a legjobb barátjára, barátnőjére, munkatársára, kollégájára. Milyen érzés az, amikor azzal kell szembesülnöd, hogy azt mondják, hogy nincsen igazad, pedig te tudod, hogy az igazságból egy van. Olyan nincsen, hogy nekem is igazad van, meg neked is igazad van, akkor, amikor ez a kettő szöges ellentétben áll egymással. Az igazságnak sokszor hallottátok már tőlem, de szeretném, hogyha nagyon mélyre menne. Az a természete, hogy egy van belőle. Márpedig a mi kultúránk azt hirdeti, hogy épp az ellenkezője igaz. Nincsen egy igazság. Létezik a te igazságod és az én igazságom, és arra kell törekednünk, hogy ez a kettő ne ütközzön. Csak a gyakorlatban ez kivitelezhetetlen. Azt mondja Mikeáson keresztül az Úr, hogy el fognak jönni a népek, mert magasabbra akarnak menni, és többet akarnak látni. Mert érdekli őket az, hogy mi lesz velük, hogy hogyan megy majd tovább az életünk. És akkor ezek a népek azt mondják, hogy menjünk fel az Isten házához. Az Isten háza az nem egy épület, ezt a pandémia óta nagyon jól tudjuk. Nem is csak a jeruzsálemi templom, amely ugye most éppen nincs is. Isten háza az Isten jelenlétének a helye, ahol ő megtalálható, ahonnan beszél az emberhez, ahol el akarja mondani, hogy mennyire szeret bennünket, milyen fontosak vagyunk a számára, és hogy milyen gazdag és fényes jövőt készít számunkra az örökké való királyságban. És el fognak jönni az emberek, és azt mondják, hogy tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Az igazságot nem lehet megkerülni, vagy, ha mégis megteszed, az súlyos következményekkel jár. Az igazságot nem lehet megkerülni, csak súlyos következmények árán. És az emberek időről időre belefutnak abba, hogy megpróbálják megkerülni az igazságot, vagy egyenesen szembe menni az igazsággal, de amikor ez történik, akkor hajótörést fognak szenvedni. Ha nem most, akkor majd később, amikor Isten bezárja ennek a világnak a kapuit, és kinyitja az újét. Jézus azt mondja, az utolsó szavai ezek a tanítványaihoz, hogy menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Mert az embereket érdekelni fogja az igazság. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy totálisan érdektelenek, lehet, hogy úgy tűnik, hogy a mindennapjaikban nem látnak tovább egy hétnél vagy egy hónapnál, de a valóságban az embereket érdeklik a végső kérdések. Mi lesz velünk? Hogyan tovább? Hova tart az életem? Egyáltalán miért vagyok itt? És mi pedig válaszokat tudunk adni nekik ezekre a kérdésekre. Ezekben a napokban pedig, amikor, hát talán úgy tűnik, nagyon halkan mondom, hogy vége a járványnak, bár tudjuk, hogy vége nincs, de talán lecsillapodóban van, és bízunk benne, hogy szeptemberben nem kell egy újabb hullámmal szembesülnünk, ki tudja, csak az Úr. De egy ilyen helyzetben pedig Isten mindennél erőteljesebben szembesítette a világot azzal, hogy gyerekek, hogy ne létezne örökkévaló igazság? Amikor az embereknek, és nekünk is, azzal kellett szembesülnünk cirka másfél éven keresztül, hogy a halál valósága egyre közelebb jön. Először csak hírből hallottunk róla, és aztán egyenesen bejött a házainkba, bejött a kapuinkon belülre. A halál valósága az egyik legkeményebb objektív igazság. Meg fogunk halni. És hogyha ez így van, akkor az embernek számot kell vetnie azzal, hogy én hogy állok ezzel a kérdéssel. Isten elkezdte felrázni az emberiséget, és köztük minket is, hogy figyeljünk oda rá, hogy nem lehet őt, mint az igazság forrását megkerülni. És amikor ő beszél nekünk megkerülhetetlen igazságokról, lelki törvényszerűségekről, amik legalább olyan erőteljesen hatnak ránk, mint a fizika törvényei, akkor eljött a mi időnk, mert a mi időnk, a mi lehetőségünk, hogy hatással legyünk a világra. Eljött a mi időnk. Emlékezzetek, a múlt héten a bemerítés kapcsán is beszéltem azokról a kérdéskörökről, amelyek itt vannak körülöttünk. És egyre nagyobb árnyékot vetnek a hétköznapjainkra. Ezek tipikusan olyan kérdéskörök, amikor az ember megpróbálja megkerülni Isten igazságát. Ki a férfi és ki a nő? Mit jelent a szüzesség? Mit jelent a házasság intézménye? És ezeket szépen, lassan és szisztematikusan erodálja az a világberendezkedés, ami itt van körülöttünk. Na hát ebben az élethelyzetben igazán azt kell mondanunk, hogy az Úrtól jön a tanítás. Hogy amikor a környezetedben jársz-kelsz, amikor beszédbe elegyedsz egy sör mellett, meg az ebét nézve a szomszédoddal, akkor hogyha ilyen kérdések szóba kerülnek, akkor ne süsd le a tekintetedet, hanem mondd azt, tudd azt. Elsősorban tudd azt, hogy Isten igazsága a tiéd, és hogy erre van szüksége az embereknek. Ettől leszünk mi harmat és fűre hulló zápor az emberek között. Képzeljétek el, hogy amikor ebben az áltoleráns kultúrában egyszer csak valaki azt mondja, hogy figyelj, én Isten igéje alapján tényleg komolyan gondolom, hogy a férfi férfi és a nő nő, és ezt nem lehet megváltoztatni. Hogy Isten beszéde a Biblia alapján, én tényleg úgy gondolom, hogy létezik ilyen, hogy szüzesség. Ez nem csak egy szociális képződmény, amit az emberiség kitalált. Hogy én Isten igéje alapján tényleg azt gondolom, hogy az ember szeresse a férjét és a feleségét, és ne váljon el tőle, hanem küzdjön azért a házasságért. Na, ott megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy lemaradtuk egy górról, amikor ilyen kérdések szóba kerülnek majd az EB nézése közben, de megéri. Mondjuk arról a tegnapi górról én sem maradtam volna le, de ezekért az igazságokért megéri. Azt mondja ez az utolsó mondat, a harmadik vers, hogy igazságot szolgáltat majd valamennyi nép között, ítéletet hoz a távoli, erős nemzetek ügyében. Az Úr, és az Úr az ő népén keresztül. Na ez a nem semmi. Szoktál úgy gondolni magadra, hogy te, aki ismered ezt az igazságot, pontosan tudod azt, hogy mit jelent a bűn és az igazság, a bűn és a kegyelem. És tudod magadról, hogy micsoda felmérhetetlenül értékes információ van a birtokodban? Mit jelent igazságot szolgáltatni? Mit tesz az igazságszolgáltatás? Elítéli a bűnt, és kiszolgáltatja a kegyelmet. Ezt mondja az Úr, ez az Isten népének a feladata, nem Isten helyét átvéve, még mielőtt félreértés esnék, hanem meghirdetve azt, amiben nekünk is részünk volt, hogy figyelj, barátom, Isten nélkül elveszel, Isten nélkül az életeden már rajta van Isten haragja, de, és egyből igazságot szolgáltathatsz, és hozhatod a kegyelem evangéliumának az üzenetét, hogy de, Isten megkegyelmez mindazoknak, akik elfogadják Jézus váltság áldozatát. Halleluja! Ez az Isten népének a feladata. Meghirdetni, hogy a bűn bűn. És egyúttal rávilágítani, hogy a kegyelem elérhető ezen a földön. Hogyan hoznak tehát Isten gyermekei igazi felfrissülést a környezetük számára? Úgy, hogy megalkuvás nélkül képviseljük az igazságot. Nézzük tovább. Másodszorban úgy tudunk fűre hulló harmat lenni a környezetünk számára, hogy vonzóvá tesszük a menny erőforrásait. Vonzóvá tesszük a menny erőforrásait a következőképpen, Mikeás 5.1 és 3-ban ezt olvassuk. Karácsonyról ismerős lehet ez az ige részlet, majd látni fogjátok miért. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. A nyáj elé áll, tudnélik a Messiás, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Karácsonykor szoktuk olvasni ezeket az igéket, mint messiási proféciát. De messze többről van szó ennél. Azt mondja az Úr, hogy a messiás az övéit két dologgal táplálja. És ezt figyeljétek meg, mennyire gyönyörű. A nyáj elé áll, ezek lennénk mi, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Nem azt mondja az ige, hogy az Úr nevében legeltet bennünket, hogy ő Istenként legeltet bennünket, hanem azt mondja, hogy az Isten népének a tápláléka, az Isten hatalma és az Isten neve. Ez lehet, hogy kicsit bonyolultan hangzik, úgyhogy ezt szeretném kifejteni. Mit jelent az, hogy Isten népe az Isten hatalmával és Isten nevével táplálkozik? Az azt jelenti, hogy Isten bennünket a megtérésünk pillanatában összekapcsol a mennyel a Szentlélek által. Ugye éppen karácsonykor beszéltem arról, hogy azért élünk ezzel a furcsa kifejezéssel, hogy Isten neve lakik közöttünk, mert a bűnbeesés miatt Istennek a mi érdekünkben hátra kellett húzódnia, és vissza kellett vonulnia a láthatatlan világba, mert hogyha bűnösként látnánk őt, és lennénk az ő jelenlétében, akkor szörnyet halnánk. Ezért aztán Isten az irántunk való szeretetből visszahúzódott a láthatatlanba, és képzeljétek el, hogy az ő szíve mennyire fáj, hogy nem láthatjuk őt, de mégis megtette ezt azért, hogy ne kelljen belehalnunk az ő jelenlétébe. Ezért tehát Isten arról beszél újra és újra, hogy az én nevemet helyezem közéjük. Az én nevem által legeltetem őket. Na most akkor, hogyha Isten jelenléte a nevében van itt közöttünk, akkor amikor a Messiás, Jézus, az Isten népe elé áll és legelteti őket az ő nevével, akkor ez azt jelenti, hogy bennünket Isten a saját jelenlétében és a saját jelenlétével akar mindig jól lakatni. Azt akarja, hogy tudjuk, hogy ez a mi fő táplálékunk. Hogyan lesz Isten népe fűre hulló zápor a környezete számára? Úgy, hogyha nem minden mással táplálkozunk, hanem Isten fenséges nevével. Hogyha megértjük azt, hogy ez lehet a mi igazi vonzerőnk, nem a szépségünk, nem az okosságunk, nem a pénzünk, nem a hatalmunk, semmi más, ami bennünket kiemel a környezetünkből, és vonzóvá tesz az, hogy közöttünk van Isten neve. Isten közöttünk van, és ahol Isten megjelenik, ott minden lehetséges. Minden. Csak a mi szívünkön múlik, hogy ebből a mindenből mennyi minden valósul meg. Csak a mi elköteleződésünkön, odaszánásunkon, és nyitott puha szívünkön múlik, hogy a menny erőforrásaiból mennyi elérhető a számunkra. Mivel legelteti a Messiás az övéit? Isten hatalmával. A jövő héten erről lesz szó, hogy erősebb vagy, mint hinnéd. Hajlamosak vagyunk magunkra, mivel tudatában vagyunk a saját bűnösségünknek, ilyen csetlő-botló kis bűnösökként tekinteni. És ez igaz is. Nehogy még valaki véletlenül elbízza magát. De nem csak ez az igaz, hanem az az igazság, hogy Isten a saját hatalmával legeltet bennünket. Ő nem erőtlenségben akar tartani minket, hanem erővel akar felruházni. Mit mond Jézus a tanítványoknak, amikor elválik tőlük? Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Mit mond Pál apostol? A Szentlélek az erő, a szeretet és a józanság lelke. Erővel akar felruházni. Amikor tehát visszatérve a kezdő kérdésünkhöz, amikor tehát erőtlennek érzed magadat, és úgy érzed, hogy nem bírok kikászálódni a bűneimből, nem bírok zöldágra vergődni a kapcsolataimban, valahogy nyűgös ez az egész élet. És talán nem én vagyok az egyetlen, aki időnként szoktam így érezni magamat. Nyűgösek tudunk lenni időnként. Fáj az élet, igaz? És ilyenkor azt mondja Isten, hogy mégis, hogy tudod, mi fog vonzóvá tenni téged a környezeted számára? Az, hogy Isten erővel és hatalommal legeltett téged. Hogy lehet, hogy te úgy érzed, hogy állandóan valahogy leteper az élet, de mégis tudod, hogy hol az erő forrása. Mégis tudod, hogy honnan lesz mindig erőd újra felállni. Tudni fogod, hogy honnan lesz újra és újra erőd felállni. Honnan lesz erőd bocsánatot kérni. Honnan lesz erőd megbocsátani. Honnan lesz erőd azt mondani, hogy figyelj, kezdjük újra. Honnan lesz erőd azt mondani, hogy ezt én elrontottam, vállalom. Honnan lesz erőd szembenézni a hibáiddal. Képzeljétek el, hogy napjaink egyik legnagyobb trénere és életmód gurúja, egy bizonyos Simon Sinek, tényleg kiváló előadó, szó se róla, Simon Sineknek a legtöbbet elért videói, legtöbb nézettséget elért videói, tudjátok, hogy milyen kérdésekről szólnak? Megbocsátás, hűség, kompromisszumkészség a munkahelyeden. De most az első kettőt hadd emeljem ki. Megbocsátás és hűség. Gondolnátok, hogy ma a multinacionális céges kultúrában ez a két legfőbb gondolatkör, amiben tréningelik az embereket? A megbocsátás és a hűség. Hát azért, mert az, ami számunkra alapértelmezett, mert az Úrtól ezt tanuljuk, hogy nincsen olyan, hogy nem bocsátunk meg. Számunkra olyan nem létezik. Lehet, hogy nehéz, de nem létezik. Hogy nincsen olyan, hogyha valakinek megígértem valamit, akkor azt nem teszem meg, mert hűségre vagyok elkötelezve. Nincsen olyan, hogyha megígértem valamit, de nem teszem meg, és hibáztam, akkor ne kérjek érte bocsánatot. És nincsen olyan, hogyha a menny erőforrásaival össze vagy kapcsolva, hogy ne tudnád azt mondani, hogy tényleg elértem a tönk szélére, tényleg hibáztam, nagyon sajnálom, de kezdjük újra. Mert én azt tanulom az én Istenemtől, hogy mindig van új lehetőség az újrakezdésre. Értitek? Az, ami a világban hiány cikk, az Isten országában alapértelmezett. És mi ezt tudjuk? Hát ettől lesz vonzó Isten népe a környezetében, hogy vonzóvá tesszük a menny erőforrásait. És végül nézzük az utolsót. Azért tud Isten fűre hulló zápor és az Úrtól jövő harmat lenni, ami felfrissülést hoz a környezetében, mert bemutatjuk Istent, mint végső megoldást a környezetünk számára. Ugye ezt olvastuk a felolvasott ige versben. Olyan lesz Jákob maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor. Miért? Mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Egyrésztről fájdalmas ezt nekünk hallani, mert egy olyan szeretett közösséget építünk itt, ami az Úrban gyökerezik, és ami az Úrtól nyeri az erőforrásokat. És ez egy csodálatos közösség, hiszen vonzó a környezete számára. Mindemellett Isten azt szeretné, hogy szembesüljünk azzal, hogy lát ő bennünket, és hát azt is ő adja kijelentésbe a Bibliában, hogy ne bízzatok az emberben, mert csak lehelet van az orrában. Mire lehet hát tőle számítani? Sajnos ez is hozzátartozik az igazsághoz. Ne bízzatok az emberben, mert csak lehelet van az orrában, értsd. Hát Isten szerű, de nem Isten. De az emberek, akik nem ismerik Istent, mégis odaadják minden bizalmukat egy embernek, egy embercsoportnak, egy érdekcsoportnak, egy politikai tömörülésnek, egy klubnak, ahol emberekkel fognak találkozni, akik sajnos Isten nélkül szükségszerűen nem tudják betölteni azokat a szükségeket és igényeket, amikkel az emberek bírnak. A mi szükségeinket és igényeinket is, azt a hihetetlen mély hiányt, amit átélünk szeretetből például, csak Isten tudja betölteni. Ide egy széljegyzetet hadd tegyek. Szülőként most már 11. éve szembesülök azzal a lesújtó és kiábrándító valósággal, hogy a legjobb tudásom szerint sem tudom úgy szeretni a gyerekeimet, mint ahogyan szükségük lenne rá. És ezzel borzasztó szembesülni. Elég élesen szembesülök ezzel, hogy csak ember vagyok, és lehelet van az orromban, és nem vagyok Isten. Mert amikor a gyerekeim, akikből 4 van, hála Istennek, és egyszerre próbálnak szeretetet nyerni tőlem, egyszerre, egy azon időben, akkor azonnal szembesülök a saját korlátaimmal. Nincsen elég. Bármennyire is próbálkozom, bármennyire is próbálom a menny erőforrásait leszívni abban a helyzetben, nem megy. Mert emberek vagyunk. És ezért tudjátok, mire jutottam a saját gyerekeim kapcsán is többek között? Hogy ilyenkor átadom őket az Úr kezébe. És azt mondom, hogy Istenem, a legjobb tudásom szerint próbálom őket nevelni, és bízom benne, hogy értelmes és értékes felnőttek lesznek, de még a legjobb nevelés mellett, azt nem mondom, hogy az enyém, de ha így lenne, a legjobb nevelés mellett is, és minden szeretetünk mellett is, szükségszerűen lesznek hiányok az életükben. Lesznek fájdalmas sebeik az életükben. És akkor most ugye te is gondolsz a saját hiányaidra és sebeidre, és akkor el is szakadhatunk az én gyerekeimtől, mert még a legjobb családban felnőtt emberek is hordoznak hiányokat, fájdalmakat, sebeket. És én úgy szoktam őket átadni az Úr kezébe, hogy Uram, add, hogy minél hamarabb megismerjenek téged, mert akkor te fogod betölteni minden hiányukat, és te fogod gyógyítani minden sebüket, mint ahogy az enyéimet is. Mitől lesz Isten népe fűre hulló zápor és az Úrtól jövő felfrissítő harmat? Ettől az örömüzenettől, hogy Istenben van helyreállás. Istenben van teljes szabadulás a bűnökből, a függőségekből. Istenben van teljes helyreállás. Bármilyen családi háttérből származol is, jöjjél akár nagyon kevés fájdalommal és sérüléssel, vagy jöjjél akár az Úrhoz óriási batyúval, nála van a teljes helyreállás. Mert nem emberekben bízik, és nem emberben reménykedik. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy az emberek, amikor keresik a megoldásokat, akkor egy idő után eljutnak a szakadék széléig. És itt a szakadék szélénél szoktak történni a nagy törések. A szakadék szélénél szoktak történni olyan mondatok, amik kijönnek az ember száján, hogy veled soha többé. Neked soha többé. Még egyszer veled soha többé. És akkor itt a tönk szélén, vagy itt a szakadék szélén szoktak belehullani a reménytelenségbe. A kapcsolatok, a házasságok, a gyereknevelések belehullanak a reménytelenségnek a szakadékába. Miért? Hát azért, mert az emberi megoldások szükségszerűen végesek. De a végső megoldás az egy olyan fórumról származik, amiről azt mondja Mikeás, hogy nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik. Amikor minden megoldás csődöt mond, te meg én Istenben sziklaszilárdan állunk akkor is. És még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, lehet, hogy a hétköznapjaid valóságában nem mindig érzed magadat sziklaszilárdnak. Nem baj. De tudnod kell, hogy akkor is ott vagy, ott állsz a sziklán. És a legnagyobb nehézségeidben is ez lesz vonzó a környezeted számára, hogy te soha nem ingoványos talajon állsz, hanem mindig a kősziklán, aki Jézus Krisztus. Egy utolsó záró igét hadd mondjak. Pál apostol azt mondja a reménységről, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság pedig reménységet szül, a reménység pedig nem szégyenít meg. Miért nem szégyenít meg a reménység? És miért kell ezt kihangsúlyozni a Pál apostolnak, hogy nem szégyenít meg? Hát azért, mert az embereket megcsalja a saját reménységük. Reménykednek valamiben, és nem jön be. Összeszedik magukat, megint reménykednek egy kicsit, és megint nem jön be. És összecsuklanak a térdek újra és újra. Miért nem szégyenít meg bennünket a mi reménységünk, ami az Úrban van? Azért, mert így folytatja Pál apostol, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkbe árad Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Azért nem szégyenülünk meg mi a mi reménységünkben, mert az egy kapcsolatról szól. Nem egy eszközről szól, nem egy lehetőségről, egy új felfedezésről szól. A mi reménységünk egy kapcsolatban gyökerezik. És azért gondoljatok bele, azt tudod mondani a nehéz pillanataidban, hogy az az Isten tud a dolgaimról, aki teremtette a világot. Hát akkor talán el fog bírni azzal is, amiben most vagyok. Hogy az az Isten, aki megteremtett, behívott ebbe a világba, most is ugyanolyan erős, mint a teremtés napjaiban. Most is ugyanolyan erős, mint ahogyan kihozta Jézust a halálból. A kapcsolatban áll a mi reménységünk. Ezért be tudjuk mutatni Istent, mint végső megoldást. Nézzük akkor gyorsan ezt a hármat összegezve. Hogyan hozunk Isten gyermekeiként igazi felfrissülést a környezetünk számára? Úgy, hogy megalkuvás nélkül képviseljük az igazságot, úgy, hogy vonzóvá tesszük a menny erőforrásait, és úgy, hogy bemutatjuk Istent, mint végső megoldást a környezetünk számára. Nézzünk néhány kérdést a hétköznapokhoz, amikkel otthon a saját személyes csendességünkben foglalkozhatunk. Sikerül képviselned Isten igazságát a környezetedben akkor is, amikor esetleg hátrányod származik belőle? Gondolkodj el ezen, miért igen, miért nem. Másodszor, szoktál élni a menny erőforrásaival úgy, hogy azt mások is érzékelhetik? Megbocsátás, bocsánatkérés, újrakezdés. És végül, nálad hányadik helyen szerepel Isten a megoldások listáján? Ez tényleg nem csak költői kérdés, ezzel jó számot vetni, hogy a valóságban hogy állsz ezzel a kérdéssel. Amikor kritikus helyzetbe kerülsz, akkor mi az első, amihez nyúlsz? Amen.